From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the general
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának általános papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A zenét ezen az ülésen a Utah Layton szövegeinek fiatal férfiaiból álló Aaroni papsági kórus szolgáltatja. Dallin H. Oaks elnök az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brethren, we welcome you to the priesthood session.
Kedves fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának papsági ülésén. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Ezt az eseményt világszerte számos helyszínre sugározzák a papságviselőknek műholdas közvetítés útján. A zenét ezen az ülésen a Utah Layton szövegeinek fiatal férfiaiból álló Aaroni papsági kórus szolgáltatja, Stephen Shank vezényletével, orgonán kísér Brian Mathias. A kórus a Vezess minket Jehova című himnusz eléneklésével nyitja meg a gyűlést. A nyitóimát azután ifjabb John C. Pingree Elder mondja majd a 70-ektől. Az ima után a kórus elénekli a Számold össze áldásaidat című himnuszt.
Guide us through the bridge in hope. Guide us through the bridge.
Our beloved Father in heaven, we are so grateful to
Szerető mennyeatyánk, hálásak vagyunk, hogy papságviselőként összegyűlhettünk ma este. Elismerjük a gyengeségeinket és a hiányosságainkat előtted, és nagyon hálásak vagyunk a fiadért, Jézus Krisztusért, azért, hogy ő hajlandó volt arra, hogy a szabadítónk legyen. Hálásak vagyunk a lélekért, és azért imádkozunk, hogy itt legyen velünk, hogy meg tudja változtatni a szívünket, hogy jobb, erősebb és jobb tanítványok lehessünk. Hálásak vagyunk a Nelson elnökért, a modernkori profétánkért és a kinyilatkoztatásért, mely rajta keresztül érkezik hozzánk. Azért imádkozunk, hogy megfelelő szívvel és elmével követhessük az ő iránymutatását Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Amid the conflict, whether great or small.
Thank you, young men of the Aaronic priesthood choir. That was outstanding.
Köszönjük az éneket az áronkapsági kórusnak. Igazán kiváló volt. Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Gary E. Stevenson eldet a 12 apostol kórumából. Öt Calvi Cook elder követi majd a 70-ek elnökségéből. Beszéde után Kim B. Clark elder szól hozzánk a 70-ektől. Stevenson elder.
Last December, the first presidency issued a statement announcing that.
Tavaly decemberben az első elnökség kiadott egy közleményt, amelyben bejelentették, hogy a 11 éves fiúk annak az évnek a januárjában kezdenek el járni az Aaroni papsági kvórumokba, amikor betöltik a 12. életévüket. Ennek eredményeként az idei elején meglehetősen sok meglepett 11 éves láthattunk, akik azt gondolták, hogy a születésnapjukig az elemiben maradnak. Most azonban az egyház legfrissebben elrendelt diakonusaiként úrvacsorát osztanak vasárnaponként. Azon tűnődöm, hogy ki volt jobban meglepve, a diakonusok vagy a szüleik? Ebből a közel 80 ezer új diakonusból sokan itt vannak ma velünk ebben a nagyszerű konferencia központban, illetve a technikának köszönhetően csatlakoznak hozzánk. Üdvözlünk benneteket a papság csodás testvériségében. E változás miatt ez a gyűlés történelmi jelentőségű. Valószínűleg ez az Aaroni papságviselők valaha egybegyűlt legnagyobb csoportja az általános konferencia általános papsági ülésén. Egy különleges alkalom fényében szeretném most kimondottan az Aaroni papság fiatal férfiaihoz intézni a mondani valómat. Diákokként sokan tanórán kívüli iskolai tevékenységeken, illetve magánórákon, egyesületekben és csapatokban is fejlesztitek a tehetségeiteket, szélesítitek az érdeklődési körötöket és űzitek a hobbiaitokat. Ide tartozik a sport is. Mivel egész életemben szerettem sportolni, mindig is felnéztem azokra, akik kiemelkedően magas szintre fejlesztik a sportolói képességeiket. Az, hogy valaki igazán jó legyen bármiben is, a természetes tehetségen kívül hatalmas önfegyelmet, sok áldozatot és végeláthatatlan órákon át végzett edzésmunkát igényel. Az ilyen sportolók gyakran hallják az edzők, olykor kemény kritikáját és készségesen teszik félre mindazt, amire pillanatnyilag vágynak, egy jövőbeli nagyobb cél érdekében. Ismerünk olyan egyháztagokat és papságviselőket, akik a hivatásos sportvilág legmagasabb szintjein érnek el sikereket. Sok remek példa van. Az idő rövidsége miatt azonban csupán párat tudok felsorolni. Talán ismerősen csengenek ezek a nevek. A baseballból Jeremy Guthrie és Bryce Harper. Kosárlabdából Jabari Parker és Jimmer Fredette. Labdarúgásból Ricardo Rojas. A rugby ligából William Hopoate. Illetve amerikai fociból Taysom Hill és Daniel Sorensen. Ők mind jelentős mértékben hozzájárultak a sportágukhoz. Bár ők mind igen sikeresek a sportágukban, elsőként ismernék el, hogy nem tökéletes sportolók és nem tökéletes emberi lények. Keményen dolgoznak, hogy a legjobbak legyenek a sportjukban, és hogy az evangélium szerint éljenek. Felállnak, ha elbotlanak, és azon vannak, hogy mindvégig kitartsanak. A csapatsportokban különféle taktikákat dolgoznak ki adott játékhelyzetekre. Ezeket aztán egy úgynevezett taktikai könyvben gyűjtik össze. A játékosok megtanulják, hogy mi a konkrét feladatuk az egyes stratégiákban. A sikeres játékosok olyan alaposan tanulmányozzák a taktikai könyvet, hogy amikor bemondják nekik az adott stratégiát, akkor pontosan, szinte ösztönösen tudják, hogy hol a helyük és mit kell tenniük. Hasonlóképpen a papság viselőiként nekünk is van egy csapatunk, a kvórum, és egy taktikai könyvünk, a szentírások és a modern kori proféták szavai. Erősítitek a csapattársaitokat? Mennyire alaposan tanulmányoztátok a taktikai könyveteket? Teljes mértékben értitek a feladatotokat? A hasonlatot továbbvíve, a kiváló edzők ismerik mind a saját csapatuk, mind pedig az ellenfél erősségeit és gyengeségeit. Olyan játéktervet dolgoznak ki, amely a legnagyobb eséllyel viszi őket győzelemre. És ti? Tudjátok, mely kísértésekkel szemben vagytok a legsebezhetőbbek, és előre meg tudjátok mondani, hogyan próbál majd eltéríteni és elcsüggeszteni titeket az ellenség. Létrehoztatok már egy személyes játékstratégiát és taktikai könyvet, hogy tudjátok, hogyan reagáljatok, amikor szembenállással találkoztok. Amikor különféle erkölcsi kísértésekkel találjátok szembe magatokat, akár mások társaságában, akár egyedül, egy képernyőre meredve, már tudjátok a stratégiát. Ha egy barát arra buzdít, hogy igyatok alkoholt, vagy próbáljatok ki valamilyen kábítószert, már ismeritek a taktikát. Előre gyakoroltatok, és tudjátok, miként reagáljatok. Ha van stratégiátok és taktikai könyvetek, illetve szilárdan elkötelezitek magatokat, hogy eleget tesztek a szerepeteknek, akkor azt látjátok majd, hogy a kísértésnek sokkal kisebb hatalma van felettetek. Jóval előre meghoztátok a döntést, hogy miként reagáltok és mit tesztek. Nem kell minden egyes alkalommal döntenetek, amikor kísértéssel szembesültök. A 12-ek egyike nemrég megosztott egy történetet, amely ezt a tantételt szemlélteti. Középiskolás papként a barátaival lógott. Miután valahol bekaptak egy falatot, autókázás közben valaki bedobta, hogy menjenek el megnézni egy bizonyos filmet. Az volt a gond, hogy ő tudta, hogy nem kellene látnia azt a filmet. Bár azonnal érezte a helyzettel járó nyomást és aggályt, már volt rá terve. Ott állt pontosan a papsági taktikai könyvének egyik oldalán. Mély levegőt véve és minden bátorságát összeszedve így szólt: engem nem érdekel az a film, csak tegyetek ki a házunknál. És így is történt. Egyszerű taktika volt, amely győzelemre vezetett. Évekkel később az egyik barátja, aki ott volt vele azon az estén, elmondta, milyen nagy erőt adott neki a példája, hogy ő maga is bátran nézzen szembe az életében eléje kerülő hasonló helyzetekkel. Megkértem néhányat a fivérek közül, hogy javasoljanak különféle stratégiákat, amelyeket belevehettek a taktikai könyvetekbe, íme néhány sugalmazott javaslatuk. Minden nap imádkozatok fokozottabb világosságért és Jézus Krisztusról való bizonyságért. Gondosan figyeljetek oda a szüleitek, a püspökötök, a fiatal férfiak és a kórumotok vezetői tanácsaira. Kerüljétek a pornográfiát és az erkölcstelen közösségi média tartalmakat. Emlékezzetek, milyen ígéreteket tettetek Istennek, és dolgozzatok azok betartásán. Tanulmányozzátok a nagy profétákról szóló szentírásbeli történeteket, és vegyétek át a jó tulajdonságaikat. Szolgálat révén áldjátok meg mennyei a gyermekeit. Legyenek jó barátaitok, akik segítenek azzá személyé válnatok, akik lenni szeretnétek. Váljatok a Family Search alkalmazás szakértőivé, és kutassátok saját családotok történetét. Tervezitek meg, hova tudtok visszavonulni a gonosz hatások elől. Szeressétek a papsági kórumotok tagjait, és segítsetek megerősíteni őket. Felvettem továbbá a kapcsolatot azokkal a sportolókkal is, akiknek a képeit az imént láttuk. Érdekesnek találtam, hogy nem azzal azonosították magukat, hogy mit tesznek hivatásos sportolóként, hanem inkább azzal, hogy kik ők, egy szerető mennyiatya fiaiként és Isten papságának viselőiként. Hallgassátok csak a szavaikat. Jimmer Fredette, aki itt nyakkendőkötés tanulgató diakonusként látható, ezt mondta: megtanultam erőteljesen támaszkodni az evangélium igaz voltáról való ismeretemre és hitemre. Ez arra vezetett engem, hogy érdemes papságviselő legyek, mindenek előtt pedig jó példát mutassak. Bryce Harper, aki itt férjként láthatunk, ezt írta: úgy hittem, hogy a hírnév, a vagyon és a legértékesebb játékos elismerés boldoggá tesz majd, de valami hiányzott. Így aztán felkészültem és beléptem a templomba. Most a mennyei atyámhoz visszavezető ösvényen járok, és örökkévaló családom van, és ez a legnagyobb öröm az életben. Az itt misszionárusként látható Daniel Sorensen ezt mondta: a jó taktikai könyv kiaknázza minden egyes csapattak tehetségét és erősségét. Miközben Jézus Krisztus evangéliumának tanításait tanulmányozom és gyakorlom, tudhatom, miként aknázzam ki az erősségeimet a papsági szolgálatban. Jeremy Guthrie, aki itt épp misszionárusként szolgál, a következőket osztotta meg: 12 éves diakónusként éreztem, amint a lélek bizonyságot tesz nekem, hogy ez az élet az idő arra, hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. A cselekvésre indító Istenbe vetett hit és a szabadító általi bűnbánat jelenti a stratégiát, a taktikai könyvre pedig a szentírásokban és az élő profétákon keresztül lelhetünk rá. Jabari Parker, aki itt az Elder hivatalába való elrendelésekor láthatunk, ezt mondta: el sem tudom képzelni, milyen emberé váltam volna, ha nem döntöttem volna úgy, hogy megkeresztelkedem. Nagyon hálás vagyok, amiért Isten jelen van az életemben, hogy minden nap utat mutasson nekem. Ricardo Rojas, aki itt épp gyülekezeti elnökként szolgál, ezt mondta: Isten papságán keresztül segítséget nyújthatunk az ő munkájában. Arra lettünk elhívva, hogy legyünk bátrak és erősek a hit védelmezésében. Ez segített neki sikerre járni, mind a pályán, mind pedig papságviselőként. Taysom Hill, itt misszionáriusként úgy érzi, hogy egész életében Jézus Krisztus evangéliuma szolgált az ő taktikai könyveként. Ezt osztotta meg: Az Isten tervébe vetett hitem és az abban való szerepemnek a tőle telhető legjobb betöltése elsőprő mértékű békességet és boldogságot hozott az életembe annak tudatával, hogy Isten elégedett az erőfeszítéseimmel. William Hopoate, akiről a kisfia névadó áldásakor készült ez a négy generációs kép, elmondja, hogy az evangélium segít neki meglátni az ellenség stratégiáit, és megadja az ahhoz szükséges lelki hatékonyságot, hogy képes legyen ellenállni a tüzes nyilaknak, és jobban szolgálni másokat. És ti? Felismeritek a magasabb rendű és szentebb azonosságotokat Isten fiaiként, az ő szent papságának viselőiként? Ezt az örök azonosságtudatot szem előtt tartva alkossátok meg a saját stratégiátokat és papsági taktikai könyveteket, amelyek utat mutatnak majd nektek a kísértések és viszontagságok idején. Készüljetek támadó és védekező taktikákkal egyaránt. A támadó stratégiák elősegítik a bizonyság megerősítését és a fokozott eltökéltséget, hogy a szoros és keskeny ösvényen maradjatok. Ilyenek lehetnek a rendszeres ima, a szentírás tanulmányozás, az Isten tiszteletre és a templomba járás, a tizedfizetés, valamint a fiatalság erősségért füzetben található tanácsok követése. A védekező stratégiák részét képezi annak előre való megtervezése, hogy miként néztek majd szembe a kísértéssel. Amikor kompromisszumokra csábítanak titeket a személyes normáitokat illetően, már előre tudjátok, mit fogtok tenni. Ehhez szükségetek lesz egy taktikai könyvre. Van is kedvetek imádkozni? Ideje kijátszani a már előre eltervezett stratégiát. Úgy érzitek, inog a bizonyságotok? Erre is van kész taktikátok. Tudjátok, mit tegyetek? Isten kit tart bajnoknak? Isten szent papságának viselői vagytok. A vasrútba való szoros kapaszkodása tett elkötelezettségetek formál majd azzá az örökké való lényé, akinek teremtettetek. Isten ismer és szeret benneteket, ő megáld majd titeket és vezeti a lépteiteket. Talán azt gondoljátok, hogy nincs bennetek semmi különös, és nem vagytok a bajnok csapatba valók. De ez nem igaz. Nem tudjátok-e, hogy Isten kijelentette, a világ erőtlenjei előállnak és ledöntik a hatalmasokat és erőseket? Tehát gyengének érzitek magatokat? Jelentéktelennek? Gratulálunk, benne vagytok a kezdőcsapatban. Lényegtelennek érzitek magatokat? Alsóbbrendűnek? Lehet, hogy éppen ti vagytok azok, akikre Istennek szüksége van. Lehet a nagyszerű példa, mint Dávidé, aki kiállt a csatatérre a rémisztő ellenfél Góliát ellen. Az Úrra támaszkodva, a megfelelő stratégiával felszerelkezve Dávid nem csupán saját magát mentette meg, hanem Izrael seregét is. Tudnotok kell, hogy az Úr veletek lesz, amikor bátorságotokat összeszedve az ő térfelére álltok. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ő képes új ajtókat nyitni, és segíthet olyan erősségekre és képességekre lelnünk, amelyek létezéséről mit sem tudtunk. Hallgassatok megbízható edzőitekre, a szüleitekre, a püspökötökre és a fiatal férfiaknál lévő vezetőitekre. Tanuljátok be a taktikai könyvet, olvassátok a szentírásokat, tanulmányozzátok a modernkori proféták szavait, alkossátok meg a saját stratégiátokat arra vonatkozóan, hogy miként bizonyuljatok Krisztus tanítványainak. Tudjátok előre, milyen stratégiákat fogtok kijátszani a lelketek megerősítésére és az ellenség csapdáinak elkerülésére. Tegyetek így, és Isten bizonyosan bevet majd titeket. Nos, lehetnek olyanok, akik eltávolodnak az evangéliumtól és eltévejednek. Mások talán a leláton üldögélnek és távolról figyelik a játékot. Lehetnek olyanok, akik a kispadon maradást választják még akkor is, amikor az edző megpróbálja kiküldeni őket a pályára. Arra kérlek benneteket, hogy csapattársaitokként mentsétek meg, támogassátok és szeressétek őket. Mások viszont játékba akarnak kerülni, és be is kerülnek. Nem az számít a leginkább, hogy mennyire tehetségesek, hanem hogy mennyire hajlandóak oda tenni magukat a pályán. Nem várják meg, amíg bemondják a számukat, mert ismerik a Szentírást, amely így szól, ha Istent kívánjátok szolgálni, el vagytok hívva a munkára. Betehetitek magatokat a kezdőcsapatba, méghozzá azzal, hogy tanulmányozzátok és használjátok a papsági taktikai könyveteket. Az út során nagy valószínűséggel elbotlotok és elestek majd, lehet, hogy számtalan alkalommal. Nem vagytok tökéletesek. A kudarc része annak a minősítő folyamatnak, amely lehetővé teszi jellemetek finomítását és a könyörületesebb szolgálatot. A szabadító és az ő végtelen engesztelése módot biztosít hibáink legyőzésére, az őszinte bűnbánat révén. A kiváló sportolók több száz órát töltenek játékuk egyetlen apró elemének tökéletesítésével. Papságviselőként ugyanerre a beállítottságra van szükségetek. Ha elbuktok, tartsatok bűnbánatot és tanuljatok az esetből. Gyakoroljatok, hogy legközelebb jobban menjen. Végső soron rajtatok áll. Megtanuljátok a taktikai könyvet? Arra buzdítalak benneteket, hogy bízzatok az Úrban. Öltsétek magatokra Isten teljes fegyverzetét és kerüljetek játékba. A legmagasabb szinten játszó profi sportolók száma ugyan nem magas, ám a tanítványságot tekintve számtalan példát láthatunk olyanokra, akik Krisztus követését választják. Valójában ez a küldetésetek ebben az életben, hogy megismerjétek az Úr útjait, rálépjetek a tanítványság ösvényére, és törekedjetek Isten terve szerint élni. Isten támogat és megáld majd titeket, amikor hozzáfordultok. Megtehetitek, mert az ő szemében bajnokok vagytok. Azért imádkozom, hogy elkötelezzétek magatokat az iránt, hogy érdemesen éltek az általatok viselt szent papságra, és hogy minden nap törekedni fogtok eleget tenni szent szerepeteknek. Megáldalak titeket, hogy képesek legyetek, és vágyatok így tenni. Hozzáteszem még a bizonyságomat is az általatok viselt papság hatalmáról, az élő profétákról, valamint Jézus Krisztusról és az ő szabadítóként és megváltóként betöltött szerepéről. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
In 2010, Andrei Sabako was a young man seeking for truth. Though he had never offered a heartfelt prayer before, he decided to try.
2010-ben egy fiatal férfi, Andrei Sabako, az igazságot kereste. Noha korábban még sohasem imádkozott szívből, úgy döntött, tesz egy próbát. Nem sokkal ezután találkozott a misszionáriusokkal. Egy infokártyát adtak neki, melyen a mormon könyve képe szerepelt. Andrei érzett valamit, ezért megkérdezte tőlük, hogy vásárolhatna egy példányt. Azt mondták neki, hogy ingyen is megkaphatja, ha eljön Isten tiszteletre. Andrei egyedül ment el az afrikai Botswanában újonnan létrehozott Mohudi gyülekezetbe, amely azonban szeretetteljes, összekovácsolódott csoport volt, mint egy 41 háztaggal, akik tártkarokkal üdvözölték őt. Meghallgatta a leckéket, és megkeresztelkedett. Csodálatos volt. De mi lesz ezután? Hogyan marad André tevékeny? Ki segít majd továbbfejlődni a szövetség ösvényén? A papsági kvóruma jelenti az egyik választ a kérdésre. Minden papságviselőnek a helyzetétől függetlenül javára válik egy erős kvórum. Ifjú fivéreim, akik az ároni papságot viselitek, az Úr azt várja tőletek, hogy erős kórumot alakítsatok ki, az összetartozás helyét minden egyes fiatal férfi számára. Olyan helyet, ahol az Úr lelke jelen lehet, egy helyet, ahol minden kórumtagot szeretettel fogadnak és értékelnek. Mi alatt az Úr összegyűjti a gyermekeit, olyan helyre van szükségük, ahová tartozhatnak és ahol növekedhetnek. Mindazok, akik kórumelnökségek tagjai vagytok, előjártok, amint sugalmazásra törekedtek, valamint szeretetet és testvériséget alakítotok ki a kvórum valamennyi tagja között. Különleges figyelmet szenteltek az új egyháztagoknak, a kevésbé tevékenyeknek, illetve az egyedi szükségletekkel rendelkezőknek. Papsági hatalommal erős kórumot építetek fel, az erős egységes kórum pedig sorsfordító hatással bír a fiatal férfiak életére. Amikor az egyház bejelentette az evangéliumi tanulásra fektetett új otthon központú hangsúlyt, néhányan az Andréhoz hasonló egyháztagokra gondolva azt kérdezték, mi a helyzet azokkal a fiatalokkal, akiknek a családi háttere nem biztosítja az otthoni evangéliumi tanulmányozást, és ahol nem az evangélium szerint élnek, őket magukra hagyjuk? Nem, senkit sem hagyhatunk magára. Az Úr minden fiatal férfit és fiatal nőt szeret. Papságviselőként mi vagyunk az Úr keze. Mi nyújtjuk az egyházi támogatást az otthon központú erőfeszítésekhez. Ahol korlátozott az otthoni támogatás, szükség szerint a papsági kvórumok, illetve egyéb vezetők és barátok őrködnek minden egyén és család felett, és támogatják őket. Én már láttam, hogy ez működik. Magam is tapasztaltam. 6 éves koromban a szüleim elváltak, és édesapám egyedül hagyta édesanyámat 5 kicsi gyerekkel. Édesanyám dolgozni kezdett, hogy eltartson bennünket. Egy ideig másodállásra is szüksége volt, sőt továbbképzésre is. Kevés ideje maradt a gondozásunkra. A nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, püspökök és házi tanítók azonban készen álltak, hogy angyali édesanyám segítségére siessenek. És később persze ott volt a kvórumom. Nagyon hálás vagyok a barátaimért, a fivéreimért, akik szerettek és támogattak engem. Kórumom az összetartozás helye volt. Voltak, akik reménytelennek és hátrányos helyzetűnek tartottak a családom miatt. Talán így is volt. A papsági kórumaim azonban változtattak az esélyeimen. A kórumom mellém állt, és mérhetetlenül megáldotta az életemet. Mindenütt vannak körülöttünk reménytelennek és hátrányosnak tűnő testvérek. Talán így vagy úgy, de mind ilyenek vagyunk. Mindannyiunknak van azonban egy kvórumunk, egy hely, ahol erőt kaphatunk és adhatunk is.
A kvórum az egy mindenkiért, mindenki egyért elveit követi. Olyan hely ez, ahol tanítjuk és szolgáljuk egymást, valamint egységet és testvériséget építünk ki Isten szolgálata során. Olyan hely, ahol csodák történnek. Szeretnék beszámolni nektek néhány csodáról, amelyek André kórumában történtek meg Mohudiban. Miközben ezeket ismertetem, figyeljétek meg azokat a tantételeket, amelyek minden papsági kvórumot megerősítenek, ahol alkalmazzák őket. Miután André megkeresztelkedett, elkísérte a misszionáriusokat négy másik fiatal férfi tanítására, akik szintén megkeresztelkedtek. Így már öten voltak. Erősíteni kezdték egymást és a gyülekezetet is. Aztán megkeresztelkedett a hatodik fiatal férfi, Tuso is. Tuso megosztotta az evangéliumot három barátjával, így hamarosan kilencen lettek. Jézus Krisztus tanítványai gyakran így módon gyűjtetnek egybe, apránként a barátaik hívására. Az ősi időkben, amikor András rátalált a szabadítóra, fivéréhez Simonhoz sietett, és vezeti őt Jézushoz. Hasonlóképpen, röviddel azután, hogy Filip Krisztus követője lett, e szavakkal hívta barátját, Nátanáelt. Gyere és lásd meg! Mocsudiban hamarosan egy tizedik fiatal férfi is csatlakozott az egyházhoz, a misszionárisok megtalálták a tizenegyediket is, a tizenkettedik fiatal férfi pedig azután keresztelkedett meg, miután látta, milyen hatással van az evangélium a barátaira. A gyülekezet tagjai le voltak nyűgözve. E fiatal férfiak megtértek az Úrhoz és csatlakoztak Krisztus egyházához. A Mormon könyve jelentős szerepet játszott a megtérésükben. Tuso így emlékszik vissza. A Mormon könyvét olvastam minden szabad percemben. Otthon, az iskolában, mindenütt. Ora Thiele a barátai példája miatt figyelt fel az evangéliumra. Azt mondja, egy szempillantás alatt megváltoztak. Úgy véltem, a kiskönyv lehet az oka, amelyet mindenhova magukkal vittek az iskolában. Láttam, mennyivel jobb ember lett belőlük. Én is meg akartam változni. A 12 fiatal férfi mindössze 2 év alatt gyűjtetett egybe, és keresztelkedett meg. Mindannyian egyedüli egyháztagok voltak a családjukban. Azonban támogatta őket az egyházi családjuk, köztük Rockefeller elnök, a gyülekezeti elnökük, Taylor Elder és nővér, egy idős misszionárius házaspár, valamint a gyülekezet más tagjai is. Junior fivér, az egyik kórum vezető, vasárnap délutánonként meghívta az otthonába a fiatal férfiakat, és pártfogolta őket. Közösen tanulmányozták a szentírásokat, és rendszeresen tartottak otthoni esteket. Junior fivér magával vitte őket más egyháztagok meglátogatására, a misszionáriusok által tanított emberekhez, sőt bárkihez, akinek egy jó szóra volt szüksége. Mind a 12 fiatal férfi felmászott Junior fivér teherkocsijának platójára, ő pedig kettesével, hármasával letette őket az otthonoknál, majd később értük ment. Bár a fiatal férfiak még maguk is csupán ismerkedtek az evangéliummal, és úgy érezték, nem tudnak sokat, Junior fivér azt mondta nekik, osszanak meg egy-két olyan dolgot az általuk meglátogatottakkal, amit tudnak. E fiatal papságviselők pedig tanítottak, imádkoztak és segítettek őrködni az egyház felett. Teljesítették a papsági feladataikat és megtapasztalták a szolgálat örömét. André azt mondta, együtt játszottunk, együtt nevettünk, együtt sírtunk, így aztán testvérek lettünk. Sőt, úgy is hívták magukat, a testvérek csapata. Közösen tűzték ki célként, hogy mindannyian missziót szolgáljanak. Mivel mind egyedüli egyháztagok voltak a családjukban, számos akadályt kellett leküzdeniük, mégis átsegítették egymást ezeken. Aztán egyikük a másik után kapta meg a missziós elhívását. Akik először indultak el, folyamatosan írták a leveleket az éppen felkészülőknek, megosztva az élményeiket és buzdítva őket a szolgálatra. 11-en szolgáltak közülük misszionáriusként. E fiatal férfiak megosztották az evangéliumot a családjukkal. Édesanyák, nővérek, fivérek, barátok és a missziójukon tanítottak, tértek és keresztelkedtek meg. Csodák történtek, és számtalan életre áradtak kiáldások. Hallom, ahogyan néhányan közületek talán azt gondoljátok, hogy ilyen csoda biztosan csak Afrikában történhet, az olyan termékeny talajon, ahol Izrael egybegyűjtése sebesen halad. Tanúságomat teszem azonban, hogy a mocsudi gyülekezetben alkalmazott tételek mindenütt igazak. bárhol legyetek is, a kvórumotok gyarapodhat az aktivizálás, valamint az evangélium megosztásának eredményeként. Ha akár csak egyetlen tanítvány is kezét nyújtja egy barátnak, akkor egyből kettő lehet, kettőből négy, négyből nyolc, nyolcból pedig tizenkettő. A gyülekezetekből egyházközségek lehetnek. A szabadító azt tanította, ahol ketten vagy hárman, vagy még többen egybegyűlnek az én nevemben, íme ott leszek köztük én is. Mennyei atyánk felkészíti a körülöttünk lévők elméjét és szívét. Követhetjük a késztetéseket, baráti kezet nyújthatunk, megoszthatjuk az igazságot, felkérhetünk másokat a Mormon könyve elolvasására, valamint szerethetjük és támogathatjuk őket, miközben megismerik a szabadítónkat. Lassan már 10 éve, hogy a Mocsudi Szövetség tagjai elindultak közös útjukon, és még mindig fivérek közösségét alkotják. Katleo azt mondta, a távolság talán elválaszt minket, mégis kitartunk egymás mellett. Azért imádkozom, hogy elfogadjuk az Úr felkérését, hogy egységben legyünk ő vele a papsági kvórumainkban, hogy minden kvórum az összetartozás helye, az egybegyűjtés helye, a gyarapodás helye lehessen. Jézus Krisztus a szabadítónk, ez pedig az ő munkája. Erről teszek bizonyságot, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
As Jesus walked in a street near Capernaum with a great crowd of people around him, a woman afflicted with a serious
amikor Jézus Kapernaum közelében járt, és az utcán nagy tömeg vette körül, egy 12 éve komoly betegségben szenvedő asszony kinyújtotta a kezét, és megérintette a ruhája szegélyét. Azonnal meggyógyult. A szentírásokban feljegyzetek szerint, amint Jézus észlelte, hogy erő származik ki tőle, megfordult a sokaságban és körülnéze, hogy lássa azt, ki ezt cselekedte. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, elébe borulla, és elmondta neki mindent igazán. Jézus így szólt hozzá, bízzál, lányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Jézus Krisztus megmentette az asszonyt. Meggyógyult testileg, majd amikor Jézus megfordult, hogy ránézzen, és az asszony kijelentette az ő belé vetett hitét, ő meggyógyította a szívét is. Szeretettel szólt hozzá, biztosította a jóváhagyásáról, és megáldotta az ő békességével. Fivérek, a Szent Papság viselőiként a szabadítás munkájában veszünk részt. Tavaly az Úr egyértelműen Izrael eldereinek vállára helyezte el munkavezetését. Lélekemelő megbízást kaptunk az Úrtól. Nővéreinkkel együtt működve szentebb módon kell szolgálatételt nyújtanunk. Fel kell gyorsítanunk Izrael egybegyűjtését a fátyol mindkét oldalán. Otthonainkat a hit és az evangéliumi tanulás szentélyévé kell tennünk, valamint fel kell készítenünk a világot Jézus Krisztus második eljövetelére. Ahogy minden másban, a szabadító ebben is utat mutatott nekünk. Úgy kell Jézus Krisztusra tekintenünk és szolgálnunk őt, ahogyan ő tekintett az atyára, és ahogy szolgálta. A szabadító ezt így fogalmazta meg Joseph profétának. Minden gondolatban rám tekintsetek, ne kételkedjetek, ne féljetek. Lássátok a sebeket, melyek az oldalamba hatoltak, valamint a szögek nyomait a kezemben és a lábamon. Legyetek hűségesek, tartsátok be a parancsolataimat, és örökölni fogjátok a menny királyságát. A halandóság előtti birodalomban Jézus megígérte az atyának, hogy az ő akaratát fogja cselekedni, és a szabadítónk és megváltónk lesz. Amikor az atya azt kérdezte, kit küldjek, Jézus így felelt, itt vagyok, küldj engem. Atyám, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen a tiéd mindörökké. Jézus egész halandó élete során ezen ígéret szerint élt. Alázattal, szelídséggel és szeretettel tanította az atya tanát, és végezte az atya munkáját, azzal a hatalommal és felhatalmazással, melyet az atya adott neki. Jézus az atyának adta a szívét, ezeket mondta. Szeretem az atyámat. Mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem az atya akaratát, ki elküldött engem. Getsemáné kertjében átélt gyötrelmei során így imádkozott: mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Amikor az Úr azzal a felkéréssel fordul Izrael eldereihez, hogy minden gondolatban rátekintsetek, és lássátok a sebeket feltámadt testén, akkor arra hív, hogy forduljunk el a bűntől és a világtól, és forduljunk feléje, valamint szeressük őt, és engedelmeskedjünk neki. Hív, hogy tanítsuk az ő tanát, és végezzük az ő munkáját az ő módján. Arra hív tehát, hogy bízunk meg benne maradéktalanul. Adjuk át az akaratunkat és a szívünket neki, majd az ő megváltó hatalma által olyanná váljunk, mint ő. Fivérek, ha Jézus Krisztusra tekintünk, ő meg fog minket áldani, hogy az ő elderei legyünk Izraelben, alázatosak, szelídek, engedelmesek, eltelve az ő szeretetével, és elviszük az ő evangéliumának és egyházának örömét és áldásait a családunknak, és a fivéreinknek és nővéreinknek a fátyol mindkét oldalán. Russell M. Nelson elnök pontosan eképpen hívott bennünket, hogy tekintsük Jézus Krisztusra. Nincs könnyű vagy automatikus útja annak, hogy valaki ilyen erőteljes tanítvánnyá váljon. Figyelmünknek a szabadítóra és az ő evangéliumára kell szegeződnie. Szellemileg erőt próbáló az, amikor minden gondolatban igyekszünk őre tekinteni. Amikor azonban ezt tesszük, kétségeink és félelmeink tavaszálnak. Szegezni egy nagyszerű szó. Azt jelenti, hogy erőteljesen rögzíteni, teljesen odavonzani és ott tartani. Azáltal, hogy a szövetségeink szerint élünk, Jézus Krisztusra és az ő evangéliumára szegezzük a figyelmünket. Amikor a szövetségeink szerint élünk, azok hatással lesznek mindenre, amit mondunk és teszünk. Szövetségben éljük az életünket, tele a hit egyszerű, mindennapi cselekedeteivel, melyek révén Jézus Krisztusra összpontosítunk. Szívből jövő ima az ő nevében, lakmározás az ő szavain, ő hozzávaló fordulás a bűnbánatért, az ő parancsolatainak betartása, úrvacsora vétel az ő sabbat napjának megszentelése, hódolat az ő szent templomában a lehető leggyakrabban, valamint az ő szent papságának használata Isten gyermekeinek szolgálatában. A szövetség iránti odaadás ezen cselekedetei megnyitják a szívünket és az elménket a szabadító megváltó hatalma és a Szentlélek megszentelő befolyás előtt. Sorról sorra a szabadító magát a természetünket változtatja meg, még mélyebben térünk meg ő hozzá, és a szövetségeink életre kelnek a szívünkben. A mennyei atyánknak tett ígéreteink sziklaszirád elköteleződésekké a mi leghőbb vágyaink alakulnak. Mennyei atyánk nekünk tett ígéretei hálával és örömmel töltenek el bennünket. A szövetségeink immár nem követendő szabályok lesznek, hanem szeretett tantételekké válnak, melyek sugalmazást és iránymutatást adnak nekünk, figyelmünket pedig Jézus Krisztusra szegezik. Az odaadás ezen cselekedetei mindenki, fiatalok és idősek számára egyaránt elérhetőek. Fiatal férfiak, akik az áreni papságot viselitek, minden, amit ma este elmondtam, vonatkozik rátok. Megköszönlek titeket Istennek. Minden héten szent szertartásokat és szövetségeket tesztek elérhetővé utolsó napi szentek milliói számára. Amikor előkészítitek, megáldjátok, vagy kiosztjátok az úrvacsorát, szolgálattételt végeztek, kereszteltek a templomban, elhívjátok valamelyik barátotokat egy tevékenységre, vagy megmentitek a kvórumotok egyik tagját, akkor a szabadítás munkáját végzitek. Ti is Jézus Krisztusra tekinthettek, és naponta élhettek a szövetségeitek szerint. Megígérem, hogyha így tesztek, akkor már most az Úr megbízható szolgái lesztek, egy nap pedig erős elderekké váltok majd Izraelben. Fivérek, tudom, hogy mindez ijesztően nehéznek hangozhat, de emlékezzetek a szabadítónak ezekre a szavaira. Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ez így van velünk is. Nem vagyunk egyedül. Az Úr Jézus Krisztus és mennyi atyánk szeret bennünket, és velünk van. Mivel Jézus az Atyára tekintett, és elvégezte a nagy engesztelő áldozatot, mi azzal a bizonysággal tekinthetünk Jézus Krisztusra, hogy ő segíteni fog nekünk. Egyikünk sem tökéletes. Néha elakadunk, elkalandozik a figyelmünk, vagy elcsüggedünk. Megbotlunk. Ha azonban bűnbánó szívvel Jézus Krisztusra tekintünk, ő felemel minket. Megtisztít a bűntől. Megbocsájt nekünk. És begyógyítja a szívünket. Ő türelmes és kedves. az ő megváltó szeretete soha véget nem ér, és el nem fogy. Ő segíteni fog nekünk, hogy a szövetségeink szerint éljünk, és Izrael eldereiként felmagasztaljuk az elhívásunkat. Az Atya pedig meg fog áldani bennünket minden dologgal, a mennyben is, és a földön is, ami az ő céljai megvalósításához szükséges. Az élet és a világosság, a lélek és a hatalom, amelyek az Atya akaratából küldettek el az ő fia, Jézus Krisztus által. Amikor isteni világosság és hatalom áramlik az életünkbe, három csoda történik. Az első, hogy látunk. Kinyilatkoztatás által úgy kezdünk el látni, ahogy Jézus látta az asszonyt. A felszín alá, a szívre tekintve. Amikor úgy látunk, ahogy Jézus lát, akkor megállt bennünket azzal, hogy az ő szeretetével szeressük azokat, akiket szolgálunk. Az ő segítségével azok, akiket szolgálunk, meg fogják látni a szabadítót, és érezni fogják a szeretetét. A második, hogy a papsági hatalommal rendelkezünk. Rendelkezünk azzal a felhatalmazással és hatalommal, hogy Jézus Krisztus nevében cselekedve áldjunk meg, vezéreljünk, védelmezzünk, erősítsünk és gyógyítsunk meg másokat, és csodákat hozunk a szeretteink számára, valamint biztonságban tartsuk a házasságunkat és a családunkat. A harmadik, hogy Jézus Krisztus mellettünk jár, oda megy, ahová mi megyünk. Velünk tanít, amikor tanítunk. Velünk vigasztal, amikor vigaszt nyújtunk. Velünk áld, amikor megáldunk. Fivérek, nincs-e hát okunk az örömre? De van. Isten szent papságát viseljük. Amikor Jézus Krisztusra tekintünk, a szövetségeink szerint élünk, és a figyelmünket őrá szegezzük, akkor csatlakozni fogunk a nővéreinkhez, és szentebb módon fogunk szolgálattételt nyújtani. Egybe gyűjtjük a szétszóratott Izraelt a fátyol mindkét oldalán, megerősítjük és egybepecsételjük a családunkat, valamint felkészítjük a világot az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére. Ez be fog következni. Erről tanúságomat teszem. Végezetül szívvel imádkozom azért, hogy mindannyian, egyenként tekintsünk minden gondolatunkban Jézus Krisztusra. Ne kételkedjetek, ne féljetek. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Brethren, thank you for these wonderful messages.
Fivérek, nagyon köszönjük nektek ezeket a csodálatos üzeneteket. A korús és a gyülekezet most elénekli az Izrael nagy reménysége című himnuszt. A zeneszám után Henry B. Eyring elnöktől, az első elnökség második tanácsosától hallhatunk. Őt követően pedig az én kiváltságom lesz hozzátok szólni.
Thank you for singing with you. I felt like we were.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy együtt énekelhettem veletek. Én is teljesen harcra készen éreztem már magam. Számtalanszor hallottam már, hogy a papsági vezetők köszönetet mondanak azok támogató hitéért, akiket szolgálnak. A szavaikból is kiérezhető, hogy hálájuk mély és őszinte. Az én célom az, hogy közvetítsen felétek az Úr háláját, amiért támogatjátok az ő egyházának szolgáit, illetve hogy buzdítsalak benneteket, gyakoroljátok és gyarapítsátok az abban rejlő erőtöket, hogy másokat a hitetekkel támogattok. Születésetek előtt már bizonyítottátok ezt az erőt. Gondoljatok vissza arra, mit is tudunk a halandóság előtti lélekvilágról. Mennyei atyánk a gyermekei elé tárt egy tervet. Mind ott voltunk. Ti is, én is, mindannyian. Lucifer, a lélekfivérünk ellenezte a tervet, amely megadta volna nekünk a szabad választás lehetőségét. Jehova, mennyei atyánk szeretett fia, támogatta a tervet. Lucifer lázadást szított. Azonban Jehova támogató hangja győzedelmeskedett. Ő pedig felajánlotta, hogy a szabadítónk lesz. Az a tény, hogy jelenleg itt vagytok a halandóságban, azt bizonyítja, hogy támogattátok az atyát és a szabadítót. Jézus Krisztusba vetett hitet kívánt az, hogy támogassátok a boldogság tervét, valamint Jézus Krisztus abban betöltött szerepét, amikor oly keveset tudtatok a halandósággal együtt járó kihívásokról. Az Isten szolgáit támogató hitetek áll az ember az életben való boldogságotok középpontjában is. Amikor elfogadtátok például egy misszionárius felkérését, miszerint imádkozzatok azért, hogy tudhassátok a Mormon könyve Isten szava, akkor hitetekkel támogattátok az Úr egyik szolgáját. Amikor elfogadtátok a felkérést arra, hogy megkeresztelkedjetek, azzal az Úr egy alázatos szolgáját támogattátok. Amikor hagytátok, hogy valaki a kezeit a fejetekre helyezze, és azt mondja, fogadd be a Szent Lelket, akkor támogattátok őt, mint Melkisédeki papságviselőt. Azóta hithű szolgálatotok által támogattatok minden egyes olyan személyt, aki rátok ruházta a papságot, és azokat is, akik elrendeltek benneteket azon papság egy adott hivatalába. Korai papsági élményeitek során minden egyes támogatás egyszerűen Isten egy-egy szolgájába vetett bizalmatok kifejezése volt. Nos, sokan közületek mostanra már olyan helyzetben vagytok, ahol a támogatás ennél többet követel. Ti döntitek el, hogy támogatjátok-e mindazokat, akiket az Úr elhív, bármire is hívja el őket. Ez a döntés a világszerte tartott konferenciák során történik meg. Ezen is már megtörtént. Ezeken a gyűléseken felolvassák férfiak és nők neveit, Isten szolgáinak neveit, titeket pedig felkérnek, hogy kezetek felemelésével támogassátok őket. Megtagadhatjátok tőlük támogató szavazatotokat, vagy felajánlhatjátok nekik támogató hiteteket. Amikor támogatásra emelitek a kezeteket, ígéretet tesztek Istennek, hogy támogatni fogjátok az ő ezen szolgáit. Ők hozzátok hasonlóan tökéletlen emberi lények. Ígéretetek betartása megingathatatlan hitet igényel abban, hogy őket az Úr hívta el. Ezen ígéretek betartása továbbá örök boldogságot is eredményez. Még azok be nem tartása szomorúságot hoz rátok és a szeretteitekre. Sőt, olyan veszteségeket, amelyeket el sem tudtok képzelni. Talán megkérdeztek már, vagy meg fognak kérdezni benneteket, hogy támogatjátok-e a püspökötöket, szövekelnökötöket, valamint az egyház általános felhatalmazottait és általános tisztségviselőit. Lehet, hogy egy konferencia során kérnek meg a tisztségviselők és vezetők támogatására, néha pedig a püspökkel vagy a szövekelnökkel folytatott interjú keretében történik ez meg. Azt tanácsolom, hogy először magatoknak tegyétek fel ezeket a kérdéseket figyelmes és imádságos elmélkedés közben. Amint ezt teszitek, lehet, hogy visszatekintetek a közelmúltbeli gondolataitokra, szavaitokra és cselekedeteitekre. Próbáljátok megfogalmazni és megjegyezni azokat a válaszokat, amelyeket az Úrnak adtok majd, amikor ő tart veletek interjút, annak tudatában, hogy ez a nap el fog jönni. Felkészülhetek azáltal, hogy az alábbiakhoz hasonló kérdéseket tesztek fel magatoknak. Először, az első, gondolataimmal vagy szavaimmal utaltam-e emberi gyengeségekre azokban, akiket megfogadtam, hogy támogatok? Kerestem-e bizonyítékot arra, hogy az Úr vezeti őket? Harmadik, lelkiismeretesen és hűségesen követtem-e a vezetésüket? Negyedik, beszéltem-e a bizonyítékokról, amelyből látom, hogy ők Isten szolgái? Ötödik, imádkozom-e értük rendszeresen, név szerint, a szeretet érzésével? Ezek a kérdések a legtöbbünkben kellemetlen érzéseket kelthetnek, és a bűnbánat szükségességéhez vezetnek. Azt a parancsolatot kaptuk Istentől, hogy ne ítéljünk meg másokat igazságtalanul, ám a gyakorlatban ezt nehéz elkerülnünk. Szinte minden, amit az emberekkel való közös munka során teszünk, ahhoz vezet, hogy kiértékeljük őket. Életünknek pedig szinte minden részletében másokhoz hasonlítjuk magunkat. Ennek számos oka lehet, amelyek közül néhány helyén való, ám ez mégis gyakran kritikussá tesz bennünket. George Q. Cannon elnök figyelmeztetését szeretném a sajátomként is tolmácsolni felétek. Úgy hiszem, az igazat szólta. Idézet. Isten választotta ki az ő szolgáit. Saját előjogaként tartja fenn, hogy elítélje őket, ha az elítélésük szükséges. Nem adta meg nekünk a jogot, hogy személyesen bíráljuk vagy ítéljük el őket. Egyetlen ember sem, bármilyen erős legyen is a hídben, bármilyen magasan legyen is a papságban, szólhat gonoszul az Úr felkentjeit illetően, és kereshet hibát Isten felhatalmazásában a földön anélkül, hogy magára ne vonná az ő nem tetszését. A Szentlélek visszahúzódik majd az ilyen embertől, ő maga pedig sötétségben találja magát. Látjátok hát, milyen óvatosnak kell lennünk. Idézet bezárva. Megfigyeléseim szerint az egyház tagjai világszerte általában véve hűek egymáshoz, valamint azokhoz, akik felettük elnökölnek. Ennek ellenére van még hova és kell is még fejlődnünk. Támogathatnánk egymást még erőteljesebben. Ehhez hitre és erőfeszítésre lesz szükség. Íme a négy javaslatom számunkra, amelyek szerint cselekedhetünk ezen a konferencián. Első, beazonosíthatjuk a beszélők által javasolt konkrét tetteket, és még ma belevághatunk azok megvalósításába. Ha így teszünk, a támogatásukra irányuló erőnk növekedni fog. Második, imádkozhatunk azért, hogy miközben beszélnek, a Szentlélek hatalma elvigye szavaikat egy-egy konkrét szerettünk szívébe. Amikor később tudomásunkra jut, hogy az imánk meghallgattatott, az erőnk, hogy támogassuk ezeket a vezetőket, növekedni fog. Harmadik, imádkozhatunk azért, hogy bizonyos beszélők megáldassanak és felmagasztaltassanak, miközben átadják az üzenetüket. Amikor látjuk, hogy felmagasztaltattak, támogató hitünk megerősödik, és ki is fog tartani. Negyedik, figyelhetünk a beszélőktől érkező üzenetekre, amelyek személyes segítségkérő imáinkra kapott válaszként érkeznek. Amikor e válaszokat megkapjuk, megerősödünk azon hitünkben, hogy az Úr minden szolgáját támogassuk. Amellett, hogy fejlődünk azok támogatásában, akik az egyházban szolgálnak, látni fogjuk, hogy van egy másik környezet is, ahol növekedhetünk ebben az erőben, és amely még ennél is nagyobb áldásokkal járhat. Ez a környezet az otthon és a család. Most ahhoz az ifjú papságviselőhöz szólok, aki az édesapjával él otthon. Hadd meséljem el neked, hogy a saját tapasztalatom alapján mit jelent egy apának érezni a támogató hitedet. Talán magabiztosnak tűnik a szemedben, ám több kihívással néz szembe, mint gondolnád. Vannak időszakok, amikor nem látja a kiutat az előtte álló nehézségek sűrűjéből. Az, hogy te felnézel rá, valamelyest segít neki, az iránta érzett szereteted még inkább. Ami azonban a leginkább segíti majd őt, azok ezek az őszinte szavak. Apa, imádkoztam érted, és éreztem, hogy az Úr meg fog segíteni téged. Minden megoldódik majd, tudom, hogy így lesz. Az ilyen szavakban fordított irányban is erő rejlik, apától fiúnak. Amikor egy fiú súlyos hibát követel, talán éppen lelki értelemben, úgy érezheti, hogy kudarcot vallott. Az édesapjaként abban a pillanatban talán meglep majd, miután imádkoztál arról, hogy mit tegyél, hogy a Szentlélek ezeket a szavakat adja a szádba. Fiam, melletted állok mindvégig. Az Úr szeret téged. Az ő segítségével vissza tudsz térni. Tudom, hogy vissza tudsz, és hogy vissza is fogsz. Szeretlek. A papsági kvórumban és a családban is a megnövekedett támogató hit révén építjük fel azt a Siont, amelyet az Úr szeretne, hogy megalkossunk. Az ő segítségével képesek vagyunk rá, és meg is fogjuk tenni. Még tanulnunk kell, hogy miként szeressük az Urat teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel, valamint, hogy úgy szeressük egymást, mint magunkat. Ahogy növekszünk Krisztus tiszta szeretetében, meglágyul a szívünk. Ez a szeretet alázatra sarkal majd, és bűnbánatra vezet bennünket. Az egymásba és az Úrba vetett bizalmunk növekedni fog, így egyre inkább egyé válunk majd, ahogyan az Úr azt ígéri. Tanúságomat teszem, hogy mennyei Atya ismer és szeret benneteket. Jézus az élő Krisztus. Ez az ő egyháza. Az ő papságát viseljük. Ő meg fogja becsülni az erőfeszítéseinket, amelyeket azért teszünk, hogy növekedjünk annak használatában, valamint egymás támogatásában. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
The restored gospel of Jesus Christ encourages us.
Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma arra ösztönöz minket, hogy gondoljunk a jövőre. Feltárja a halandó élet célját és az ezt követő élet valóságát. Nagyszerű elgondolásokat tanít a jövőről, hogy irányt mutasson tetteinknek a jelenben. Ezzel ellentétben mindannyian ismerünk olyanokat, akik csak a jelennel törődnek. Közd el ma, élvezd ki ma, ne gondolj a jövővel. Jelenünk és jövőnk is boldogabb lesz, ha mindig tudatában vagyunk az eljövendőnek. Jelenkori döntéseink meghozatalakor mindig tegyük fel a kérdést, hová vezet ez? Néhány döntés arról szól, hogy megtegyünk-e valamit, vagy ne tegyünk semmit. Sok évvel ezelőtt hallottam egy eféle választásról szóló példát egy szövegkonferencián az Egyesült Államokban. Egy gyönyörű egyetem parkjában történt az eset, ahol épp egy csoportnyi fiatal hallgató ült a pázsiton. Az élményt felidéző beszélő azt mondta, hogy egy bozontos farkú aranyos kis mókust figyeltek, amely egy pompás fa aljában játszadozott. Egyszer lent volt a földön, máskor pedig fel alá, és a törzs körül szaladgált. De miért vonzott egy seregnyi diákot ez az ismerős látvány? A közelben, a fűben elnyúlva feküdt egy írszetter. Ő állt a diákok érdeklődésének középpontjában, ahogy a mókus pedig az övében. Minden alkalommal, amikor a mókus a fán körözve átmenetileg eltűnt a szemük elől, a kutya csendben közelebb araszolt, Majd ismét felvette látszólagos közönyt sugárzó testtartását. Ez ejtette rabul a hallgatók figyelmét. Hang nélkül, mozdulatlanul szegezték a szemüket az egyre nyilvánvalóbb végkimenetellen járó eseményre. Végül a vadászkutya már elég közel volt ahhoz, hogy rávesse magát a mókusra és a szájába kapja. A diákok felhördültek és odarohantak, hogy megpróbálják kimenteni a kisállatot az ebb szájából, de már késő volt. A mókus elpusztult. A tömegből bárki bármikor figyelmeztethette volna a mókust, ha integet vagy felkiált, de senki nem tette. Mind csak nézték, ahogy egyre közelebb és közelebb kerül az elkerülhetetlen végkimenet. Senki se kérdezte, hogy hová vezet ez. Amikor bekövetkezett az, ami előre látható volt, mindannyian igyekeztek elkerülni a végkifejletet, de már túl késő volt, csupán könnyes megbánásuk maradt. Ez az igaz történet egyfajta példázat. Olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket a saját életünkben, illetve a körülöttünk lévők életében és körülményeiben látunk. Amikor látjuk, hogy különféle fenyegető dolgok lopakodnak egyre közelebb az általunk szeretett emberekhez vagy dolgokhoz, dönthetünk, hogy felszólalunk vagy cselekszünk-e, illetve csendben maradunk. Tegyük fel magunknak a kérdést, hová vezet ez? Amikor a következmények azonnaliak és súlyosak, akkor nem engedhetjük meg a tétlenkedést. Megfelelő figyelmeztetést kell hallatnunk, illetve megfelelő megelőző erőfeszítéseket kell támogatnunk, amíg még van rá idő. Az imént felidézett döntések annak elhatározásáról szólnak, hogy teszünk-e valamit, vagy nem teszünk semmit. Sokkal gyakoribb az, amikor egyik vagy másik cselekvés között kell dönteni. Ide tartozik a jó és a gonosz közti választás, ám gyakrabban kell két jó dolog között választani. Ilyen esetekben is kívánatos, hogy feltegyük a kérdést, hová vezet ez? Sokszor döntünk két jó dolog között. Gyakran arra vonatkozóan, hogy miként töltjük az időnket. Nincs abban semmi rossz, ha valaki videójátékozik, vagy csetel, vagy tévét néz, vagy telefonál. De ezek mindegyike magában foglalja az alternatív költségként ismert tényezőt. Ami azt jelenti, hogyha az időt valami megtételére fordítjuk, akkor elveszítjük a lehetőséget valami más megtételére. Biztos vagyok abban, hogy látjátok, milyen gondosan kell mérlegelnünk, hogy mit veszítünk el, amikor az időt egy bizonyos cselekedetre fordítjuk, még akkor is, ha az önmagában tökéletesen jó. Egyszer mondtam egy beszédet jó, jobb, legjobb címmel. Azt mondtam, azért, mert valami jó, nem elegendő indok arra, hogy azt meg is tegyük. A megtehető jó dolgok száma messze meghaladja az elvégzésükhöz rendelkezésre álló időt. Vannak a jónál jobb dolgok, és ezekre kell elsődleges figyelmet fordítanunk az életünkben. Le kell mondanunk néhány jó dologról azért, hogy a jobbakat vagy a legjobbakat válasszuk. Erről beszéltem ebben a beszédben. Gondolkodjatok hosszú távban, milyen hatással vannak a jövőnkre a jelenben meghozott döntéseink. Tartsátok szem előtt az iskolázottság megszerzésének, az evangélium tanulmányozásának, szövetségeink, úrvacsoravétel általi megújításának, valamint a templom látogatásnak fontosságát. A hová vezet ez kérdés annak eldöntése szempontjából is fontos, hogy miként skatujázzuk be magunkat, vagy vélekedünk magunkról. Legelső sorban mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akik az örök élet lehetőségét hordozzák magukban. Minden egyéb skatuja, ideértve a foglalkozást, a faji hovatartozást, a fizikai jellemvonásokat, vagy a kitüntetéseket, időleges vagy jelentéktelen az örökké valóság szemszögéből. Ne döntsetek úgy, hogy olyan szavakkal illetitek magatokat, amelyek akadályt emelnek egy olyan cél előtt, amely elérésére esetleg törekedtek. Fivéreim és nővéreim, akik esetleg látjátok, vagy olvassátok a mondani valómat, remélem tudjátok, hogy vezetőitekként miért adjuk azokat a tanításokat és tanácsokat, amelyeket adunk. Szeretünk titeket, és mennyei atyánk és fia Jézus Krisztus is szeret titeket. Számunkra alkotott tervük a boldogság nagyszerű terve. Ez a terv, valamint az ő parancsolataik és szertartásaik és szövetségeik vezetnek el minket a legnagyobb boldogsághoz és örömhöz, ebben az életben és az eljövendő életben. Az atya és a fiú szolgáiként azt a tanítást és tanácsot adjuk át, amelyre ők a Szentlélek által utasítottak minket. Nincs más vágyunk, mint azt szólni, ami igaz, és arra biztatni titeket, hogy tegyétek meg, amit ők ösvényként felvázoltak ahhoz az örök élethez, amely Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Hadd mondjak még egy példát arra, hogy milyen hatással vannak a jövőre a jelenben meghozott döntések. Ez a példa egy fontos jövőbeli célért a jelenben meghozott áldozattal kapcsolatos. Egy szövegkonferencián a kolumbiai Caliban egy nővér mesélt arról, hogy a vőlegényével nagyon szerettek volna a templomban házasodni, ám a legközelebbi templom a távoli Peruban volt. Hosszú időn keresztül takarékoskodtak, hogy legyen pénzük buszjegyre. Végre felszálltak a Bogotába vívő buszra, de amikor odaértek, megtudták, hogy nincs üres hely a perui Limába induló járaton. Hazamehetnek házasságkötés nélkül, vagy összeházasodhatnak a templomon kívül. Szerencsére azonban volt még egy választási lehetőség, felszállhatnak a Limába vívő buszra, ha hajlandók a padlón ülni az 5 napon és 5 éjszakán át tartó teljes út során. Ezt választották. A nővér elmondta, hogy nehéz volt még úgy is, hogy néhányan olykor átengedték nekik a helyüket, amíg ők nyújtóztak egyet a padlón. Nagy benyomást tett rám a beszédében az, amikor azt mondta, hálás azért, hogy a férjével így módon tudtak eljutni a templomban, mert emiatt megváltozott az, ahogyan az evangélium iránt éreztek, és ahogy a templomban kötött házasság iránt éreztek. Az Úr megáldotta őket az áldozatból fakadó növekedéssel. A nővér azt is megemlítette, hogy a templomba vezető 5 napos útjuk sokkal inkább építette a lelkiségüket, mint más áldozatoktól mentes templomlátogatások. Az e bizonyság meghallgatása óta eltelt évek során sokszor eltűnődtem azon, hogy mennyiben más lett volna ennek az ifjú párnak az élete, ha másképp döntenek. Ha nem hozzák meg a templomi házasságkötéshez szükséges áldozatot. Fivéreim, számtalan döntést hozunk az életünkben, egyesek nagyok, míg mások látszólag kicsinyek. Visszatekintve láthatjuk, hogy bizonyos döntéseink mi nagyon megváltoztatták az életünket. Jobban fogunk választani, vagy dönteni, ha megvizsgáljuk a lehetőségeket, és átgondoljuk, hogy hová vezetnek. Így téve Russell M. Nelson elnök azon tanácsát követjük, hogy a végcélt szem előtt tartva lássunk hozzá. Számunkra a végcél mindig a szövetséges ösvényt jelenti, amely a templomon át az örök élethez vezet, amely Isten minden ajándékai közül a legnagyobb. Bizonyságomat teszem Jézus Krisztusról, valamint engesztelésének hatásairól, és örökkévaló evangéliumának minden további igazságáról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Brethren, we're grateful for your attendance this evening. We appreciate those who have spoken.
Fivérek, hálásak vagyunk, amiért itt voltatok ma este. Hálánkat fejezzük ki a beszélőkért, és köszönetet mondunk az Ároni papsági kórusnak a felemelő zenéért. Továbbá elismeréssel adózunk mindazok előtt, akik bármilyen módon elősegítették a mai gyűlés megvalósulását. Ezen az ülésen szeretett prófétánk, Russell M. Nelson elnök lesz az utolsó beszélőnk. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli az Ó szabadítóm című himnuszt. A záróimát Brian K. Taylor Elder mondja majd a 70-ektől.
My dear brethren, it is inspiring to look out over this vast congregation.
Kedves fivéreim, inspiráló letekinteni rátok. Az Úr e papságviselőkből álló seregének tekintélyes gyülekezetére. Micsoda hatalmas, jóra vezető erőt képviseltek. Szeretünk titeket, imádkozunk értetek, és nagyon hálásak vagyunk értetek. Nemrégiben magára vonta a figyelmemet az Úrnak Joseph Smith prófétán keresztül adott e tanítása. Semmi más ne mondj ennek a nemzedéknek, csak bűnbánatot. Ez a kijelentés gyakorta ismétlődik a szentírásokban, és erre a kézenfekvő kérdése sarkal. Vajon mindenkinek szüksége bűnbánatot tartani? A válasz igen. Túl sokan vannak, akik a bűnbánatot büntetésnek tekintik. Olyas valaminek, ami kerülendő, kivéve a legsúlyosabb körülmények közepette. Ezt a büntetést jelentő érzetet azonban Sátán kelti. Megpróbálja megakadályozni, hogy Jézus Krisztusra tekintsünk, aki tárt karokkal vár, azzal a reménnyel és hajlandósággal, hogy meggyógyítson, megbocsásson, megtisztítson, megerősítsen és megszenteljen minket. Az Új Szövetség görög nyelvű változatában a bűnbánat szóra a metaneo szó használatos. A meta előtag jelentése változás. A neo utótag egy olyan görög szóval áll nyelvi rokonságban, melynek jelentése elme, tudás, lélek, illetve lélegzet. Így tehát, amikor Jézus bűnbánatra szólít titeket és engem, azzal arra kér minket, hogy változtassuk meg az elménket, a tudásunkat, a lelkünket, sőt, a lélegzetvételünket is. Arra kér, hogy változtassuk meg azt, ahogy szeretünk, gondolkodunk, szolgálunk, az időnket töltjük, a feleségünkkel bánunk, a gyermekeinket tanítjuk, sőt, ahogyan gondját viseljük a testünknek. Nincs semmi, ami felszabadítóbb, nemesítőbb, vagy létfontosságúbb lenne egyéni fejlődésünk szempontjából, mint a bűnbánatnak szentelt rendszeres napi figyelem. A bűnbánat nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Azt jelenti a boldogság és a nyugodt lelkiismeret kulcsát. Hittel társítva a bűnbánat feltárja előttünk a kaput, Jézus Krisztus engesztelésének hatalma előtt. Akár szolgalmasan jártok a szövetség ösvényén, akár lecsúsztatok, vagy leléptetek róla, illetve ha onnan, ahol jelenleg álltok, még csak nem is látjátok a szövetség ösvényét, esetezve kérlek titeket, tartsatok bűnbánatot. Tapasztaljátok meg, milyen megerősítő hatalommal bír a mindennapi bűnbánat, hogy minden egyes nappal egy kicsit jobban cselekszünk, és jobbak vagyunk. Amikor a bűnbánatot választjuk, akkor a változást választjuk. Engedjük a szabadítónak, hogy önmagunk legjobb változatára formáljon minket. Azt választjuk, hogy lelkileg növekedünk, és örömben részesülünk, az ő benne való megváltás örömében. Amikor a bűnbánatot választjuk, akkor azt választjuk, hogy egyre hasonlóbbá válunk Jézus Krisztushoz. Fivérek, jobban kell teljesítenünk, és jobbnak kell lennünk, mivel harcban állunk. A bűnnel vívott csata valóságos. Az ellenség megsokszorozza a bizonyságunk megingatására, és az Úr munkájának megakadályozására tett erőfeszítéseit. Szolgáit hathatós fegyverekkel szereli fel, hogy visszatartsanak minket az Úr örömétől és szeretetétől. A bűnbánat jelenti annak kulcsát, hogy elkerüljük az ellenség által felállított csapdákat kísérő kínszenvedést. Az Úr nem vár el tőlünk tökéletes örökké való fejlődésünk ezen pontján. Azt azonban elvárja, hogy egyre tisztábbá váljunk. A mindennapi bűnbánat jelenti az ösvényt a tisztaság felé, a tisztaság pedig erőt ad. A személyes tisztaság hathatós eszközökké tud tenni bennünket Isten kezében. Bűnbánatunk, tisztaságunk erővel ruház fel minket, amellyel segítkezhetünk Izrael egybegyűjtésében. Az Úr azt tanította Joseph Smithnek, hogy a papság jogai elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva a menny hatalmaival, és hogy a menny hatalmai csak is az igaz lelkűség tantételé alapján lehet irányítani vagy kezelni. Tudjuk, mi az, ami fokozottabb hozzáférés biztosít nekünk a menny hatalmaihoz. Azt is tudjuk, mi az, ami akadályt gördít a fejlődésünk útjába. Mi az, amivel fel kell hagynunk, hogy egyre inkább hozzáférhessünk a menny hatalmaihoz. Fivérek, imádságos lélekkel igyekezzetek megtudni, mi áll a bűnbánatotok útjában. Határozzátok meg, mi az, ami meggátolt titeket a bűnbánatban, aztán pedig változtassatok. Tartsatok bűnbánatot. Mindannyian jobban teljesíthetünk, és jobbak lehetünk, mint valaha. Van néhány konkrét terület, amelyen valószínűleg fejlődhetünk. Az egyik ilyen az, ahogyan a testünkkel bánunk. Ámulattal tekintek az emberi test csodájára. Nagyszerű alkotás, amely elengedhetetlen a végső isteni lehetőségeink felé vezető fokozatos felemelkedéshez. Nélküle nem tudunk fejlődni. Azzal, hogy Isten megadta nekünk a test ajándékát, lehetővé tette számunkra, hogy létfontosságú lépést tegyünk az ő hozzá hasonlóvá válás irányában. Sátán jól érti ezt. Tajtékzik amiatt, hogy a halandóság előtti hitehagyás visszavonhatatlanul megfosztja ettől a kiváltságtól. Emiatt aztán az irigység és a harag állandósult állapotában létezik. Ennél fogva az ösvényünkre helyezett kísértései közül sok, hanem a legtöbb, az önmagunk vagy mások testével való rossz bánásmóddal kapcsolatos. Mivel Sátán nyomorultul érzi magát test nélkül, azt akarja, hogy mi is nyomorultul érezzük magunkat méghozzá a testünk miatt. Testetek a ti személyes templomotok, amely örökkévaló lelketek hajlékául teremtetett. Fontos, hogy gondját viseljétek ennek a templomnak. Azt kérdezem tőletek, fivérek, többet foglalkoztat-e titeket testetek a világnak tetsző öltöztetés és ápolása, mint az, hogy Isten kedvébe járjatok? Válaszotok közvetlenül üzenetet küld neki arról, hogy miként éreztek az ő nektek adott páratlan ajándéka iránt. Fivérek, úgy vélem, hogy jobban teljesíthetünk, és lehetünk jobbak a testünk iránti tisztelet terén. Egy másik módja annak, hogy hogyan teljesíthetünk jobban, és lehetünk jobbak, az, ahogyan az életünkben lévő nőket tiszteljük, kezdve a feleségünkkel és a lányainkkal, az édesanyánkkal és a nővéreinkkel. Hónapokkal ezelőtt szívettépő levelet kaptam egy drága nővértől, aki ezt írta. A lányaimmal úgy érezzük, szakadatlanul áldás küzdelmet kell folytatnunk a férjünk és a fiaink osztatlan figyelméért az állandó sporthírekkel, videójátékokkal, tőzsdei hírekkel és minden létező sporták véget nem érő kielemzésével és nézésével szemben. Olyan, mintha kezdenénk elveszteni a férjünk és a fiaink melletti első sorba szóló helyünket, az ő különféle sportokra és meccsekre váltott első sorba szóló béletes helyük miatt. Idézet bezárva. Fivérek, a papság viselőiként első és legfontosabb kötelességetek a feleségeteket szeretni és róla gondoskodni. Váljatok egyé vele. Legyetek a társa. Tegyétek könnyűvé számára, hogy ő is a társatok akarjon lenni. Az élet egyetlen más törekvése sem élvezhet előnyt a vele való örökké való kapcsolat kiépítésével szemben. Nincs semmi a tévében, egy mobileszközön vagy egy számítógépen, ami fontosabb lenne az ő jóléténél. Gondoljátok át, hogy mivel töltitek az időtöket, és mire fordítjátok az energiátokat. Ez elárulja majd nektek, hogy merre húz a szívetek. Imádkozzatok azért, hogy a szívetek rá legyen hangolva a feleségetek szívére. Igyekezzetek örömöt szerezni neki, kérjétek ki a tanácsát, és hallgassátok meg. Az ő meglátásainak köszönhetően jobbak lesznek a kilátásaitok. Ha bűnbánatot kell tartanotok, amiatt, ahogy a hozzátok legközelebb álló nőkkel bántotok, akkor kezdjetek hozzá most. Azt is tartsátok szem előtt, hogy a ti felelősségetek segíteni az életetekben lévő nőknek elnyerni az Úr nemi erkölcsösségére vonatkozó törvényének betartásából eredő áldásokat. Soha ne legyetek ti az oka annak, ha egy nő nem tud részesülni a templomi áldásaiban. Fivérek, mindannyiunknak bűnbánatot kell tartania. Fel kell állnunk a kanapéról, le kell tennünk a távirányítót, és fel kell ébrednünk lelki szendergésünkből. Ideje magunkra öltenünk Isten teljes fegyverzetét, hogy részesei lehessünk a legfontosabb munkának a földön. Ideje, hogy belevágjuk a sarlónkat, és teljes lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel arassunk. A gonosz erők soha nem tombolnak áldázabban, mint ma. Az Úr szolgáiként nem aludhatunk, még dúl ez a harc. A családotoknak szüksége van a vezetésetekre és a szeretetetekre. A kvórumotoknak és az egyházközségetek vagy gyülekezetetek tagjainak szüksége van az erőtökre. És mindazoknak, akikkel csak találkoztok, tudniuk kell, hogy néz ki és miként cselekszik az Úr igaz tanítványa. Kedves fivéreim, Atyánk a halandóság előtti lelki bátorságotok miatt választott ki titeket arra, hogy ebben a válságos időszakban jöjjetek a világra. A legkiválóbb, legvitézebb férfiak között vagytok, akik valaha is a földre jöttek. Sátán tudja, kik voltatok a halandóság előtt, és érti, milyen munkát kell elvégezni a szabadító visszatérés előtt. És miután évezredeken át gyakorolta rabasz mesterkedéseit, az ellenség tapasztalt és hajthatatlan. Hálások vagyunk, hogy az általunk viselt papság sokkal erősebb, mint az ellenség fortéjai. Esedezve kérlek titeket, hogy legyetek olyan férfiak és fiatal férfiak, akikre az Úrnak szüksége van. Tegyétek a mindennapi bűnbánatra fektetett hangsúlyt olyannyira az életek szerves részévé, hogy minden eddiginél nagyobb hatalommal tudjátok gyakorolni a papságot. Egyedül így tudjátok majd lelki biztonságban tartani magatokat és a családotokat az előttünk álló kihívást jelentő napok során. Az Úrnak önzetlen férfiakra van szüksége, akik a sajátjuk elé helyezik mások jóllétét. Olyan férfiakra van szüksége, akik tudatosan munkálkodnak azon, hogy világosan meghallják a lélek hangját. Olyan szövetséges férfiakra van szüksége, akik fethetetlenek a szövetségeik megtartásában. Olyan férfiakra van szüksége, akik eltökélték, hogy nemileg tisztán tartják magukat. Érdemes férfiakra, akiket azonnal fel lehet kérni, hogy áldást adjanak tiszta szívvel, tiszta értelemmel és készséges kézzel. Az Úrnak olyan férfiakra van szüksége, akiknek buzgó vágya bűnbánatot tartani. Férfiakra, akik tetre készek, hogy szolgáljanak és tagjaivá váljanak az Úr érdemes papságviselőkbe álló seregének. Megáldalak benneteket azzal, hogy ilyen férfiakká váljatok. Megáldalak titeket az ahhoz szükséges bátorsággal, hogy minden nap bűnbánatot tartsatok, és megtanuljátok, miként gyakoroljátok a teljes papsági hatalmat. Megáldalak titeket, hogy át tudjátok adni a szabadító szeretetét, és feleségeteknek, a gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik ismernek titeket. Megáldalak benneteket, hogy jobban teljesítsetek, és jobbak legyetek. és megáldalak benneteket, hogy amit megteszitek, ezen erőfeszítéseteket, csodákat fogtok megtapasztalni az életetekben. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Holy Father, at the conclusion of
szerető mennyei atyánk, ennek a csodálatos napnak zárásaként csordultig van a szívünk hálával, hogy a te szeretetedet hallhattuk, szeretetedet érezhettük, és a hangodat hallhattuk a szolgáid által, a kimondott és nem kimondott szavak által és a zene által. A Szent Papság viselőiként, a te fiaidként egyesülve fejezzük ki a mi szeretetünket irántad, és szabadítunk Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad iránt. És azért a bátorságért, hogy az övéért és a tiédért, hogy feláldozta őt, és ő az életét adta életünk, hogy mi hozzád igyekezhessünk, hogy bűnbánatot tarthassunk. Hálások vagyunk az élő profétákért, ezekért a nemes férfiakért, a Nelson elnökért, és mindazokért, akik látnokként, profétaként, kinyilatkoztatóként vele együtt szolgálnak. Szívből szeretjük őket. És hálásak vagyunk, hogy a Szentlélek hatalma által Jézus Krisztus nevében szólhatunk hozzád. Jézus Krisztus nevében, amen.